Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Látók, szóljatok című sorozatunknak a 9. sorozatát kezdjük el, tehát az 51. előadáshoz érkeztünk. Eddig sok mindent áttekintettünk Sámuel próféta korától egészen Dániel prófétáig. 6-6, általában 6-6 előadásban vettük sorra az ószövetségi próféták üzeneteit, és közben a második 6-os részeket pedig általános jellegű kérdéseknek szenteltük. Így szó esett már a Biblia legközéppontibb részeiről, a szeretet himnuszáról, a boldogmondásokról, és most harmadsorban, most elkezdve egy újabb 6-os sorozatban szeretnék néhány szót szólni a mi atyánkról, a Bibliának egyik legközéppontibb részéről, az úri imádságról, ahogy másképpen nevezik. Így is beszéltem róla egyik előadás sorozatomban, amelyet a Budapesti Egyetem jogi karán tartottam, ezzel a címmel, hogy a legnagyobb kérések. Az előadás után megjelent egy kísérő füzet, amelynek szintén ez a címe, hogy a legnagyobb kérések Jézus Krisztus és a mi atyánk. A mi atyánkban 6 kérés található, és ezekről a kérésekről szeretnék most szólni. A mai alkalommal az első kérésről, hogy mit is jelent az, hogy mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Mielőtt azonban rátérnék a mi atyánk első és hát egyik legfontosabb kérésére, hogy mit jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved, nagyon röviden vázolnám önök előtt, hogy a mi atyánk is ott hangzott el, ahol a boldog mondások, tehát Jézus hegyi beszédében foglal helyet, és ezt Máté evangélium a 6. fejezete örökítette meg. Jézus azonban másodszor is elmondta a Lukács evangélium a 11. fejezete szerint, amikor a tanítványai kérték, hogy tanítsa őket imádkozni, akkor újra elmondta a mintaimádságot, vagyis a legnagyobb kéréseket, amikkel lehetünk az életben. A mi atyánkban tehát 6 kérés található, talán önkéntelenül is visszaidéződik elénk gyermekkorunk, amikor meséket olvastak nekünk, és a mesékben 3 kérést lehetett föltenni annak, aki valami nagyot akart kérni, ami valami rendkívül itt az egész életére szóló nagy kérést akart mondani, ami meghatározza az életét. A mi atyánkban nem 3 kérés, hanem 6 kérés található, és hogyha megértjük ezt a 6 kérést, akkor úgy gondolom, hogy az életünknek az összes nagy kérdései és kérései körvonalazódnak előttünk. A 16. században Kálvin János fedezte fel a méreható kapcsolatot a 10 parancsolat 10 rendelkezése és a mi atyánk 6 kérése között, hogy ahogy a 10 parancsolat első 4 parancsolata Isten közvetlen tiszteletére és szeretetére szólít fel, ugye a mi atyánk első 3 kérése is ugyanezt teszi, Isten közvetlen jelenlétét kívánva az életben. Aztán ahogy a 10 parancsolat második része, a második 6 parancsolat az emberi élet, az embertársakhoz való viszonyt szabályozza, így a mi atyánk második 3 kérése is ugyanezt teszi. Jézus a hegyi beszédben egy hangsúlyos helyen mondta el tehát ezt a mintaimádságot az egyéni élet számára, az egyéni imádság számára, tehát a mi atyánk nem közösségi ima, a mi atyánk egyéni ima. Jézus világosan mondta, hogy amikor az ember szólni akar az Istenhez, akkor menjen be a belső szobájába, és az atya, aki titkon néz, megfizet néked majd nyilván, tehát az egyéni kérések mintaimádsága a mi atyánk, vagy az úri imádság. Kedves nézőink, nézzük tehát, hogy hogy épül fel ez az imádság, mert a sorrendben is óriási jelentőség van. Mi is az élre helyezett kérés, mit mondott el Jézus először? A kérés előtt csak röviden szólnék arról, hogy a mi atyánk egy megszólítással kezdődik. Már a megszólítás nagyon érdekes, hogy az egyéni ima számára is Jézus egy olyan megszólítást javasolt, ami közösségi megszólítás, mi atyánk. Nem azt mondta, hogy én atyám, hanem azt mondta, hogy mi atyánk. Tehát ezzel tudatosítandó, hogy az ember ne legyen önző a kéréseiben, ne legyen önző az imádságában, hiszen egy azon atyának gyermekei vagyunk, akár tudja ezt valaki, akár nem, akár vallja az atyát, akár nem. Egy azon nemzetségnek tagjai emberek vagyunk, akiknek egy a teremtőnk, egy az atyánk. Hozzátette Jézus, hogy aki a mennyek. mennyekben van. Ugyanazt mondta el Jézus Krisztus, mint a 103. Zsoltár 19. verse, amely világosan állítja, hogy Isten a mennyekbe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenekre kihat. Tehát a tér és idő meghatározott pontján, koordinátái között van a menny, a világ mindenség egy konkrét helye, amely végtelenül távol van tőlünk, ugyanakkor Isten végtelenül közel is van ahhoz az emberhez, aki őt megszólítja, és az életének a nagy kéréseit ő előtte tárja fel. Mi, atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Mindjárt ennél az első kérésnél sok ember csóválja a fejét, vagy méltatlankodik, hogy mit is jelent ez a kérés, hiszen olyan idegenül hangzik ez, mit is jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved. Ugye Isten neve a lénye, tehát a Biblia nagyon sokszor él ezzel a megszólítással, ezzel a kifejezésformával, hogy az Isten nevében, az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, tehát az Isten neve kifejezi az ő lényét, tehát szenteltessék meg a te lényed, de kikben szenteltessék meg a te lényed? Mit jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved? Ez vajon annyit jelent, hogy Isten tiszteletre kell járni, egy valláshoz kell tartozni, különböző szertartásokon részt venni, ahol szent és kenetteljes módon ejtik ki az Isten nevét, vagy közelítenek az Isten lényéhez? Vajon mit jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved? Természetesen, hogyha a Bibliában valamit nem értünk, vagy valami fogalomnak, valami kijelentésnek a pontosítása után kutatunk, tanácsos fellapozni a 66 könyv valamelyikét, a Mi Atyánk tehát Máté és Lukács evangéliumában foglal helyet, tanácsos más bibliai iratok után is néznünk, és megtaláljuk Péter apostol első levelében, a következő részben ennek a kifejezésnek a jelentését, amikor Péter apostol ezt mondja a levele 3. fejezetében, a 15. versben. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel, jó lelkiismeretetek lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban levő jó életeteket. Tehát, kedves nézőink, mit is jelent ez a megszenteltessék a te neved? Ez annyit jelent, hogy Isten neve itt a földön, Isten lénye itt a földön, emberekben, méghozzá a követőiben szenteltetik meg. Isten nevének megszentelése tehát nem annyit jelent, hogy külsődleg egy ceremóniákon vegyünk részt. Nem annyit jelent, hogy misztikus tapasztalatokra, átélésekre vágyakozzunk, hanem Isten neve, hogyan is mondja itt Péter apostol, a ti jó életetekből nyilatkozzék meg. Isten nevét az szenteli meg, aki arra törekszik, hogy Isten törvényei, Isten parancsolatai szerint éljen. Egyáltalán, hogy megismerje az Istent. Megismerje azt, hogy van-e Isten, ki ez az Isten, mit mondott az Isten az élet igazi törvényeiről, hogy lehet boldogan élni, hogy lehet itt a földön helyesen használni ezt az életet, nem elhasználni ezt az életet, hanem gazdagítani az életet. A jó élet. Platón, az ókori görög bölcs mondta, írta egyik művében, hogy nem is az élet a legnagyobb érték, hanem a jó élet. Hiszen az élet, ez a nagyon magasrendű ajándék, sajnos a szabadságunkban ez is benne foglaltatik, ez lerombolható, elhasználható, kiszipolyozható. Maga az élet sokszor ellentétébe fordul, és emberek, akik nem rendeltetésszerűen használják az életet, tönkreteszik az életüket. A jó élet a legmagasabb rendű kategória, az igaz élet, a rendeltetésszerűen használt élet. A Mi Atyánk első kérése ezt fogalmazza meg, Jézus ezt állította a hallgatói és követői elé, hogy törekedjenek az Isten lényével, az Isten törvényeivel, az Isten parancsolataival egybehangzó életre, hogy képviselni tudják az Istent, ami más néven ennyit is jelent, hogy képviselni tudják az élet igaz törvényeit, hogy lehet boldogan élni, hogy lehet igazán élni. S hadd tegyem fel önöknek a kérdést, a jó életben mi akadályoz meg bennünket legkivált? A körülmények, a környezetünk, a világ, a történelem. Bibliának eddigi részeiből, a látók, a proféták tanításaiból láthattuk, hogy nem ezek, bár nagy jelentősége van természetesen a neveltetésnek, a környezetnek, a külső körülményeknek is, de döntő jelentősége az ember belső állapotának van. A jó életet, az igaz életet leginkább mi magunk akadályozzuk meg, ha telve vagyunk fogyatékosságokkal, jellemgyengeségekkel, ha nem tartjuk meg a szavunkat, ha hazudozunk, ha lopunk, ha csalunk, tehát belülről a szívből indulnak ki ezek a rossz dolgok. És ezért mondja Péter apostol, hogy az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. A megváltozásnak, a jó életre való törekvésnek először belül kell kezdődni. A szív a Bibliában persze nem az érzelmeknek a színhelye, vagy nem csupán az érzelmeknek a színhelye. A Biblia a szív kifejezésen érti az ember belső vezérlését, a belső embert, ahogy mondja Pál apostol. A belső emberbe foglal helyet a lelkiismeret, a szívünknek egyik legfontosabb része. A belső emberben foglal helyet az értelmünk, a gondolkodásunk, a lelkiismeret, mert a második hangsúlyos rész, de a belső emberünkben foglal helyet a jó és rossz közötti választási képesség, az akaratvilágnak a központja is, tehát a megszentelése az Istennek a lelkiismeretben, az értelemben, az akaratban kezdődik, hogy vajon az ember a lelkiismeretével mindig pontosan ráhangolódik az igazságosság követelményeire, hogy a gondolkodásában következetes-e az ember, hogy keres-e az ember, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak, mondja Példabeszédek könyve 8. fejezetében Salamon király 1000 évvel Jézus és az úri imádság, vagy a mi atyánk előtt. Tehát így mondja Péter apostol, hogy az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. A Biblia szerint az igazán hívő emberek tulajdonsága, hogy megértőek, hogy nem vágnak vissza a másik embernek, hogy a rosszat nem rosszal viszonozzák. Aki igazán könyörög azért, hogy az Isten neve megszenteltessék, az azért is könyörög, hogy szabaduljon meg azoktól a káros tulajdonságaitól, azoktól a jellemhibáitól, amelyekkel önmaga életét is rosszá teszi, és a környezete életét is sokszor pokollá teszi. Tehát küzdeni a jellem átalakulásért, küzdeni az emberi személyiségünk megváltozásáért. Akik hallgatják sorozatunkat, hozzászokhattak már, hogy a világirodalomból is említek néhány nagy példát. Többször kitértem már Tolsztoj háború és békéjének nagy kérésére, amelyet Pláton Karatájev, az egyszerű orosz muzsik ember mond, akinek az imádsága ebből a rövid szentenciózus záradékból lesz híres. Ezt mondja Pláton Karatájev, kavics vagyok, kalács legyek, add meg, Uram, amen. Kavics vagyok, kalács legyek, add meg, Uram, amen. Az ember mindig észrevehet a lényében, a lényének bizonyos területein újabb keménységeket, újabb kavicszerű kőkeménységeket. Bárcsak az emberi szív meglágyulna, bárcsak a kő szív helyett hús szív adatnék az embereknek, bárcsak ez lenne a legnagyobb kérése minden embernek. Nem első kérés az, hogy gazdag legyek, vagy ilyen vagyonom legyen, vagy olyan szerzeményeim legyenek, hanem bárcsak az lenne a legnagyobb kérése az embereknek, hogy jó ember legyek, hogy igaz jellemvonásokat öltsek magamra. Az igaz jellemvonásokat egyébként Pál apostol felsorolja a Galata levél 5. fejezet 22. versében, amikor azt mondja, hogy ezek az Isten lelkének a gyümölcsei. Aki igazán kér az életben, meg is fogja kapni. Aki igazán meg akar jobbulni, meg is fog jobbulni. Maga az Isten gondoskodik arról, hogy a legnagyobb ajándékot adja a kérő, a kereső embernek, a Szentlélek ajándékát. A Szentlélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, szelídség, hűség, mértékletesség, sorolja Pál apostol ezeket a jellemtulajdonságokat, hogy a legnagyobb kincset belül hordozzuk, a legnagyobb kincset belül szerezzük meg, a legnagyobb kincset belül kapjuk az Istentől, de magunk alakítjuk át a magunk személyiségének megfelelően. Tehát az első kérésben, hogy szenteltessék meg a te neved, ott van az a könyörgés, hogy Istenem, látom, hogy ma is mit tettem, látom, hogy a mai nap során is hogy viselkedtem. Látom az indulataimat, látom az indítékaimat, látom a szívem állapotát. Én szeretnék belül megváltozni először, hogy aztán külsőképp is megváltozzanak a szavaim, a magatartásom, minden, az egész lényem, szenteltessék meg a te neved. Bárcsak képviselhetném az élet urát, bárcsak az élet törvényeivel összhangzóan telnének a napjaim, bárcsak boldogságot és örömet adhatnék a környezetemben levő embereknek. Az emberi élet megváltozása, belső megváltozás, minden belülről indul ki. Az emberek külsőleg semmit nem lehet ráerőltetni, illetve rá lehet, de az nem lesz tartós. Rá lehet az emberekre parancsolni, rá lehet erőltetni különböző szabályokat vagy divatokat, de ezek kérész életűek. Ezek sem az embert nem alakítják át, sem a környezetet nem alakítják át. Jézus erről azt mondta, hogy akik így akarnak megváltozni, azokban közben a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Tehát az emberi életnek először belátáson, belső lelkiismereti, tudati változáson kell átmennie. A szenteltessék meg a te neved kérésért való küzdelem itt kezdődik, és utána változik meg majd a külső élet. A vallások, és így a kereszténység történetében is tulajdonképpen mind a mai napig két irányzat fejlődött ki. Az egyik irányzat arra teszi a hangsúlyt, hogy először az embernek belül kell megváltozni hitáltal, és a hitből fakadó igaz cselekedetek alakítják át az embert, hatnak vissza az emberre, formálják át az embert. A másik irányzat azt tanítja, hogy az embernek bizonyos külsődleges parancsokhoz, rendszabályokhoz kell igazodni, amit általában egy ember, egy lelki-szellemi vezető, vagy egy intézmény, egy közösség, egy egyház állít fel, és terjeszt a követői elé, és az ember bizonyos dolgoknak feleljen meg, és hogyha majd megfelel ezeknek a külső dolgoknak, akkor elfogadásra talál az Istenség előtt. Jézus egyértelműen az első megoldást részesíti előnyben, illetve ezt nevezi igaznak. A második a megváltozás hamis útja. Világosan mondja ezt Pál apostol a Galatávél 2. fejezet 16. versében, hogy senki sem igazul meg, senki sem jobbul meg a törvény cselekedeteiből, egyedül a Jézus Krisztusban való hit által. Szenteltessék meg a te neved, ez annyit jelent, mint keresni az élet értelmét, keresni az élet megoldását, eljutni ahhoz, aki a megoldó, aki a megváltó, aki a szabadító, és aki erőt tud adni ahhoz, hogy az ember a gondolkodásában, a lelkiismeretében, a belső világában megváltozzék, és ezáltal a jó életéből megláttassék azt, hogy ki az Isten. Kedves nézőink, az életben, a történelemben nem megszentelték, hanem nagyon sokszor, nagyon gyakran megszentségtelenítették az Istennek a nevét. Megszentségtelenítették az Istennek nevét. Mit is jelent ez? Ez annyit jelent, amit a Biblia nyíltan ki is mond a Római Levél 3. fejezetében. Így mondja Pál apostol az Isten választott, ókori választott népére: miattatok káromolják az Isten nevét a többi népek. Már Jeremiás próféta is azt mondta, hogy a jeruzsálemi hamis profétáktól ment ki minden istentelenség az egész földre. A legnagyobb veszély az életben a hamis vallás és a hamis vallásosság. Ez az, ami megszentségteleníti az Isten nevét. Ez az, ami torz képet ad az Istenről. Ez az, ami az Istent helytelen színbe állítja be az emberek előtt. Vagy az elvtelen kedvezés isteneként, vagy pedig a kegyetlen szigorúság isteneként. Ez a két véglet, hogy Istent vagy úgy állítják be, aki mindenkinek kedvezni fog, mindenkit üdvözíteni fog, mindenkit szeret, bűnével, mindenével együtt, vagy pedig úgy, mint egy kérlelhetetlen, kegyetlen bíró, aki nem csak a bűnt ítéli meg, hanem a bűnös fölött is lesújt. Isten nem ez. Isten nevét megszentségtelenítették, és nagyon sokszor éppen azok, akik azt mondták, hogy ők Istent képviselik. Így volt ez az ókori választott népnél, így van ez az újkori választott népnél is. A zsidó népnek és a kereszténységnek az élettörténetében is nagyon sokszor megszentségtelenítették az Isten nevét. A hívek miatt, a magukat hívőknek vagy vallásosaknak nevezők miatt káromolták az Isten nevét. Az ember életnek nagy kérdése, hogy ki az Isten. és Jézus által az első helyre helyezett kérés, hogy mi az Isten szerint gondolkozzunk, beszéljünk és éljünk. Ne káromoljuk, ne megszentségtelenítsük az Isten nevét, még öntudatlanul sem, hanem megigazulva, megszentelődve, az Isten útján járva, tulajdonképpen az Istennek adjunk dicsőséget. Ez az a mi atyánk első kérése, ami tehát az élre kívánkozó kérés. Ez a legnagyobb kérés. Luther Márton azt mondta, hogy ebben az első kérésben minden más benne van, minden más benne foglaltatik. Ezért helyezte Jézus Krisztus ezt az élre, és ehhez kapcsolódik majd a második, a harmadik kérés, nagyon közvetlenül, nagyon személyesen. Úgy, ahogy egy magyar költő is ezt átélte, és az első világháború kitörésének évében megörökítette, a magyar irodalomnak egyik jelentékeny verse ez a mi atyánkról, vagy az úri imádságról, amely Babits Mihálytól származik, a mi atyánk 1914.
Babits Mihály, mi atyánk 1914. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben rád tekint árva világot. A te neved megszenteltesség, a te legszebb neved békesség. Jöjjön el a te országod. Véres a földünk, háború van. Kezed sújtását sejtjük, Uram, s mondjuk, de nyögve, szomorúan, add, hogy mondhassuk könnyebben, legyen meg a te akaratod, miként angyalok mondják mennyekben. Előtted, Uram, a honjava, s hújjon a lomb, csak éljen a fa, de vajon a legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondod, nem leng-e az utolsó fürtön is áldva, miképpen mennyekben, azonképpen itt a földön is. Megráztál, nem lehet szörnyebben. Már most, ami fánkon megmaradt, őrizd meg őszig a búzsgajat. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növeld békére. Ha bűn, hogy lábunk ma vérbe csúszik, meg értük az. Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. A gaz tied büntetni, milyen csak az, hogy védelmezzük a mieinket. És ne vígy a kísértetbe minket, hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget őrizzük meg, akár véresen, hogy át ne hasadjon sohasem. Jaj, aki ellenünk mozdul, megvívunk készen bármi csatát, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, kezedbe tette le sorsát, s te vagy a legnagyobb erősség, ki neveden buzdul, bármennyit küzd és vérez, előbb vagy utóbb övé lesz a hatalom és a dicsőség.